Az a bibliai szakasz, amiről ha beszélni szeretnék, a Márk evangélium a 7. részében található. A Márk evangélium a 7. részének a 31. versétől olvasom Isten igéjét.
Márk 7.
Márk 7, igen.
Márk 7.
Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidonon át a Galileai tengerhez ment a 10 város vidékén keresztül. Ekkor egy süket némát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye le a kezét. Jézus félrevonta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette nyelvét. Aztán az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Efata, azaz nyílj meg. És megnyílt a füle, nyelvének bilincsei is azonnal megoldottak, úgyhogy rendesen tudott beszélni. Jézus megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el. De minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. És szerfelőtt elálmélkodtak, és ezt mondták, milyen jó mindaz, amit tesz. Képes azt is megtenni, hogy a süketek halljanak, és a némák beszéljenek. Mielőtt magára konkrét történetre rátérnék, egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mi ennek a csoda gyógyításnak a helye Márk evangéliumában. Mert hogy nem csak az az üzenete, hogy Jézus képes egy süket némát meggyógyítani, hanem Márknak azzal is mondani valója volt, hogy elmondta, hogy ez a történet Tírusz és Szidon határán a Galileai tengerhez közel történt. Ez a 10 város, amiről itt említést tesz, ez a pogányvidék. És az előző történet az evangéliumban, a szirofőníciai pogányasszony lányának meggyógyítása szintén ugyanazt a történetet húzza alá, vagy ugyanazt az üzenetet mondja el, mégpedig azt, hogy az evangélium nyitott a pogány világ felé is. Mi ezt már nem is tudjuk felfogni, hogy micsoda hatalmas üzenet volt, hiszen ugye Jézus Krisztus zsidó volt, a tanítványok zsidók voltak, és az, hogy képesek voltak egy másik nép felé nyitni, vagy más népek felé nyitni, ez tulajdonképpen óriási csoda volt, és nagyon nagy üzenet. A másik, ami szintén ott van ebben a történetben, és amit nem hallunk ki így elsőre belőle, hogy a történet végén mindenki álmélkodik, és azt mondja, hogy milyen nagy dolog, és mi mindenre képes Jézus, hiszen a süketek hallanak, és a némák beszélnek. És ezzel tulajdonképpen visszautalnak egy ószövetségi proféciára. Az Ézsaiás 35-ben van az, hogy rögtön meg is keresem.
Ézsaiás
35. Akkor majd úgy szök el, akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd úgy szök el a sánta, mint a szarvas, és újjon majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok, tovább lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön. Szóval, hogy ott van az az üzenet is ebben a történetben, hogy Jézus Márk visszanyúl a saját gyökereihez, és mint egy utal arra, belerakja erbe a csodatörténetbe azt a fajta hitét is, önazonosságát is, hogy itt egy ószövetségi profécia, egy régi profécia teljesedik be. Mi sokfajta, Márk tulajdonképpen bizonyságot tesz erről a kétfajta kötődéséről. Én azt gondolom, hogy mi is sokfajta kötődéssel rendelkezünk, nem? rendelkezünk egyrészt mondjuk egy roma kötődéssel, de ugyanakkor azt tetszenek mondani, hogy magyarok vagyunk. Ez a kettősség néha az emberben komoly feszültséget vagy ellentmondást is képes megfogalmazni. És így nagyon sok ember, szinte minnyájunkban van az, hogy kötődöm ehhez is, nyitott vagyok erre, de pontosan tudom, hogy a gyökereim itt vannak. Valami ilyesmit fogalmaz meg Márk ebben, amikor elhelyezi ezt a történetet, hogy ez egy pogány vidéken történik, és visszautal arra, amit az emberek mondanak, hogy Jézusban egy profécia, egy ézsaiási profécia teljesedett be. Magának a gyógyításnak a módjában pedig Jézus egészen korának embereként tűnik fel, hiszen a nyálnak az ókorban gyógyító és rontást előző szerepet tulajdonítottak. Mi már nem tulajdonítunk neki azt, mi már tudjuk, hogy sok mindent tartalmaz, de ezt nem, de a nyálban az ókori emberek ezt gondolták az emberi nyálról. És az, hogy égre tekint, ez Jézus korában, és de azóta is sokszor, az ember feletti erők bevonását jelenti. Mi is néha az égre tekintünk, de már néha kicsit tréfásan vagy, hogy itt már csak az Isten segíthet. És ezzel mintegy azt akarjuk kifejezni, hogy ez meghaladja az emberi erőket és a lehetőségeket. Nos, ezután a bevezető után menjünk közel ehhez az emberhez, akit arról a bibliait azt mondja, hogy süket néma, és menjünk, és ezáltal jöjjünk egy kicsit közelebb önmagunkhoz is. Minden kommentár, amit elolvastam, megegyezik abban, és a Károli fordítás ilyen szempontból jobb, hogy ez egy nehezen halló süket volt, azaz, nehezen beszélő süket volt, bocsánat, azaz, valamit tudott beszélni, de egyébként süket volt. Ma már meg tudják tanítani beszélni a süket embereket is. Nem tudom, hogy tetszettek-e ilyet hallani. Tudnak beszélni, akik süketen születnek. Ugye a hallás és a beszéd nagyon mélyen összefügg. Nem véletlen, hogy gügyögünk a gyereknek. Azért gügyögünk a gyereknek, mert ezekből a gügyögésekből rakja össze aztán a szavakat. Ilyen spontán módon meglátunk egy gyereket, és elkezdünk gügyögni. Még a legkomolyabb felnőtt is, mert olyan aranyos. De ezekből a szó töredékekből rakja, építi fel aztán nagyon lassan a gyerek a maga nyelvét. Na most éppen ezért, aki nem hallja már kicsi gyerekkorában, az nem is lesz képes, vagy nagyon nehezen lesz képes megtanulni, beszélni. Ma már meg tudják tanítani az ilyen embereket. Én ismertem ilyeneket, de nem tudnak, tehát mindig érződik a beszédükön azt, hogy másképp beszél, mint az, aki hallás után tanult megbeszélni.
Igen.
Ahol a korban pedig nem is volt ez egyáltalán lehetséges, valószínű, hogy akiről itt szó van, az talán kicsit nagyot hallónak született, aztán fokozatosan megsüketült, és valamilyen módon kialakult a beszédkészsége. Azt mondják, hogy úgy is lehetne fordítani ezt a szöveget, hogy dadogott. Olyan nehezen fejezte ki magát. Ja, aki már találkozott ilyen emberrel, az tudja, hogy alig érteni, és nagyon nehéz, szinte lehetetlen valamit megérteni.
Igen.
Megértetni vele. És ugye mindegyikünk találkozott már ilyen emberrel.
Biztos, én is.
És nem csak a nagyot hallók és a süketek között. Hogy ott van a másik, és nem tudom vele megértetni. Ha megszakadok, se tudok vele megértetni. Mondom így, mondom úgy, mondom szépen, mondom csúnyán, de képtelen megérteni, amit mondok.
Igen.
És nem a fülével van baj, hanem a belső lelki hallásával van baj. Azt mondja itt a Szent Írás, hogy vitték hozzá és kérték, hogy gyógyítsa meg őt, és hogy tegye rá a kezét. Milyen nagy dolog, hogy ennek az süketnek voltak barátai, vagy voltak emberi kapcsolatai, akik tudták, hogy mit kell ilyenkor, hogy ki az, aki meg tudja gyógyítani. És persze használati utasítások is volt azonnal, mert mi Istennek így vagyunk, amikor kérünk valamit tőle, hogy azonnal van egy használati utasításunk is, hogy mit, hogyan, mikorra, de izibe, de már el is késett, adjan meg, és oldjan meg. Minden esetre ezektől a barátoktól, vagy ismerősöktől megtanulhatjuk azt, hogy a nehezen szóló süketeinket, akik nem érték, akikkel nem tudunk szóhoz szót érteni, azokat imádságban vihetjük Jézushoz. Ahelyett, hogy győzködnénk őket, ahelyett szabad eltökélten, válaszváróan, reménykedően és minden áron menni Jézushoz, hogy gyógyítsa meg őket, valamilyen módon világosítsa meg őket. Mivel azt gondolom, hogy itt mindnyájan többé-kevésbé jól hallunk, nehéz beleképzelni magunkat abba a helyzetbe, hogy mit jelent süket némának lenni. Ebben, aki süket néma, az elszigetelődik a többitől. Bezáródik a maga kis világába. Egy csomó mindent nem ért, és sok mindent félreért abból, amit neki mondanak. És ez a nehezen szóló, vagy nehezen beszélő, süket ember tulajdonképpen mi is lehetünk. Az időseknél szokták emlegetni, hogy szelektív nagyot hallásuk van. Ugye? Megmondom, hogy tetszettek-e már tapasztalni, hogy nem hall, nem hall. De érdekes időnként olyan jól hall. Volt egy nagyon kedves ismerősöm, akinek tényleg nagyot halló volt, és nagyot halló készüléke is volt, és hát sokat bántotta őt, vagy bosszantotta őt, hogy a környezet olyan halkan beszél, és néha ki is vette azonban a fülhallgatót a fülébe, és azt mondta nekem, hogy tudja, Ildikó, én már rájöttem, néha jobb nem hallani, hogy mit beszélnek. És ebben is van nagyon sok igazság.
Hát, mert van olyan szó, amit nem is jó hallani.
Így van, ez így van. Én a napokban próbáltam valakit rávenni, valakinek elmondani, történt vele egy esemény, ami neki nagyon fájt, ami őt nagyon rosszul érintette, és ebből rögtön levont egy következtetést. És hát én nagyon próbáltam vele megértetni, hogy nincs igaza, nem jól látja. Ez a történet nem erről szól, mint ahogy ő gondolja. És egy adott ponton rájöttem, hogy mondhatok én, amit akarok. Csak a kisebbségi érzés szűrőjén keresztül tudja hallani ezt a történetet. A szelektív nagyot halló. És azért mindegyikünkben van egy ilyen szelektív nagyot hallás. Valamilyen szűrő, amin keresztül meghallom a másikat. A hiúságunkon keresztül sokszor, vagy a kisebbségi érzésünkön keresztül, vagy az elutasításunkon keresztül. Én sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy ülök bizottságokban, akár mint lelkész, akár mint tanár, ahol én vagyok az egyetlen nő. És ámulva hallom, figyelem, hogy mit nem hallanak meg a férfiak. És nyilván ők meg ámulva figyelik időnként, hogy mit nem hallak meg nőként. Mert ugye még ettől is függ, hogy mit hallunk és mit nem hallunk.
Hát vannak olyan dolgok, amit nem szeretünk hallani.
Így van. Bizonyos értelemben mindnyájan szelektív, nagyot hallók vagyunk. És éppen erre jók a barátok. Az igazi barátok. Vagy a házastársak, vagy a rokonok, vagy a barátok, akik odafigyelnek ránk, és elmondják, hogy azt, amit én, ahogy én gondolok egy eseményre, azt lehet másképp is látni. Nem biztos, hogy jól hallok. Nem biztos, hogy jó szűrőn keresztül hallom én azt a történetet, vagy azt az eseményt, vagy azt a mondatot, amit éppen hallok. A nehezen szóló süket, az be van zárva önmagába. Adi Endrének van egy ilyen verse, vers töredéke, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. És olyan sokszor igen, be vagyunk zárva önmagunkba. Még a legnyíltabb ember is közülünk, aki a legtöbbet elmondja, az is be van zárva önmagába. És olyan, még mikor el is akarjuk mondani, mit gondolunk, az olyan nehéz. Mert a sérülékenységünk páncélját magunk elé rakjuk, és félünk, hogy nem értenek meg, vagy rosszul értenek, vagy visszaélnek vele. Vagy nem szeretnek eléggé, hogyha őszinték lennénk, akkor talán nem is hallgatnának igazán meg. A családomban volt valaki, most már nem él, aki mindig ilyen nagy népszabadságot olvasott. Biztos tetszenek emlékezni a régi népszabadságra, ma már nem papíralapon olvasunk újságot, hanem interneten, de az a világ még az volt, amikor papíralapon ilyen nagy népszabadságot olvasott, és ma, amikor készültem erre az igehirdetésre, arra gondoltam, hogy ő mindig az én szabadság mögé bújt be. És de kár, hogy nem volt bátorságom. Valahogy a népszabadság mögött megtalálni, megkeresni, szóra bírni őt. Milyen szeretnénk magunkat megmutatni? Ez olyan nehezen megy. Mert mindnyájan be vagyunk zárva önmagunkban. A nehezen szóló süket nem ért másokat, és...
aki meg hallja, az meg nem hallja, elfogad.
Így van. És őt sem értik mások. Én most a főiskolán egy ilyen nagy államvizsga sorozaton vagyok túl, és néhány dolgozatot nekem kellett megbírálnom. Az azt jelenti, hogy mindig van egy tanár, aki úgynevezett konzulens, aki támogatja a hallgatókat, és mindig van egy bíráló, és most néhány dolgozatnál én voltam a bíráló. És az egyik dolgozat bírálatánál leírtam egy mondatot, amiben tulajdonképpen megdicsértem a konzulens, tehát azt a kollégát, aki megdicsértem a ritka nyitottságáért, de valaki figyelmeztetett, hogy ezt a mondatot úgy is lehet olvasni, mint kritikát. És én kézzel, lábbal nem győztem szabadkozni. Hogy én ezt nem úgy akartam. Én ezt merő, tulajdonképpen elismerésként szántam. Néha így vagyunk, hogy nem értünk másokat, vagy félreértünk másokat, és mások se értenek minket. Hogyan gyógyítja meg Jézus ezt a nehezen szóló süketet? És most vonatkoztassunk el attól, hogy nyál, hogy rátette a kezét, nyálat vetott a szemére, és azt mondta, hogy Efata, nyilatkozzál meg, ez is egy külön magyarázatot igényelne, de leginkább azt tűnt fel nekem, hogy négy szem közt gyógyítja meg. Elvitte magával. Ki volt a tömegből?
Hát ő nem
csak... egy picit. Nem nyilvánosan, hanem négy szem közt gyógyította meg. Van egy református ének, amit nagyon szeretek, talán tetszenek is ismerni. Így hangzik, hogy csak légy egy kissé áldott csendben, s magadban békességre lelsz. Az Úr rendelte kegyelemben örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. És különösen ez az első sor, hogy csak légy egy kissé áldott csendben. Van, amikor Jézus szeretne egy ilyen áldott csendbe belevonni, egy ilyen négy szem közti találkozásba belevonni. Lehet, hogy kell hozzá egy barát is, akinek jönthetem a szívemet. Vagy egy beszélgető társ, akinek a lelkemet kiönthetem. De a gyógyulás mindig magunkkal és Jézussal négy szem közt történik.
Én azt csinálom.
Amikor merek találkozni magammal. És merek találkozni Jézussal.
Igen.
A gyógyulás mindig négy szem közt történik. Ahol ő megérint, és kimondja azt a feloldozó szót. Kimondja rám, hogy valahol nyíljon meg a szemem, a lelki szemem, meg a lelki fülem. Oldódjon fel a süketségem. Sose leszünk tökéletesen hallók. De mindig egy kicsit jobban hallhatjuk a lelki dolgokat. És nekem ma különösen az volt az üzenet, hogy megyek-e így az Úrhoz csendben, hogy ahol süket vagyok, ahol bezártam magam, ahol félreértek másokat, vagy ahol engem nem értenek mások. Megyek-e oda Jézushoz gyógyulásért? Amen.